Kedves testvérek, hadd olvassam fel az igét, amely tulajdonképpen a mai útmutatónkban kiírt ige. Péter első levelének második fejezetéből én az első két verset szeretném majd felolvasni. Így hangzik Isten igéje. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irítséget és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Urunk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, egy praktikusság. Én nekem is itt van a telefonom azért, hogy az időmet jelezze, hogy mikor kell abba hagynom, de ki van kapcsolva, tehát egy repülőüzemmódban van. Szóval ajánlom mindenkinek, hogy ezt nyugodtan tegye meg. Egy-egy ilyen csodálatos napon, alkalmon Jézus szeretne velünk találkozni, és én nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, és nagyon hálás vagyok, mert hiszem azt, hogy minden egyes ilyen alkalom egy találkozási lehetőség. Keresi a kapcsolatot Jézus az emberrel, párbeszédbe akar elegyedni a nyomorúságban lévő emberrel, és higgyétek el, kedves testvérek, hogy egyik legnagyobb reménységünk az, hogy Jézus életünk során legalább egyszer, de többször is keresztezni akarja az életünket. És ez többféle módon történhet. Történhet krízis, történhet kilátástalanság a magunk életében, egy haláleset, egy próbatétel, egy nyomorúság, akár öregség vagy betegség útján. Ő keresztezni akarja az életünket, és egyszer kapcsolatba akar velünk kerülni, meg akar állítani, és nagyon fontos, én nagyon szeretem az igéket és az ige kötőket, meg akar állítani, nem félre akar állítani bennünket, hanem meg akar állítani. El akar csendesíteni, azt akarja, hogy végig gondoljuk az életünket, életünk értelmét, szembesíteni akar bennünket azzal, hogy mi van a halál után. Néhányan azt mondják, még a gyülekezetben járók közül, néhány évvel ezelőtt, egy évet töltöttem Németországban, és egy nagyon kedves néninél voltam, a mai napig tartjuk a kapcsolatot, nagyon szeretem őt, nagyon szoros viszony kapcsolat alakult ki közöttünk, már nagyon időszegény, és testvérek, minden nap jár templom a katolikus, minden nap jár misére, és egyszer a beszélgetés folyamán kibukott, hogy hát nem hisz az örök életben. Hát pont a lényegben nem hisz. Hát mondom, akkor fölösleges nap, mint nap járni templomba. Mert pont ez a legfontosabb, hogy az ember, miután rátalált a bűnbocsánat helyére, van örök élete. És néhányan sajnos ma is azt mondják gyülekezetben járók közül, hogy a halál után nincs semmi, nihil van, kész, minden, vége mindennek. Egyszer egy jegyes párnál a vőlegény ezt jegyezte meg, hogy lelkész úr, tudja mi az élet értelme? Tudja mi a valóságos élet? 2 méterrel a föld alatt. És ezt fogalmazta meg. És nagyon sokan így gondolják. És Isten nagyon csodálatos, hogy erről teljesen más tanít, éppen az ellenkezőjét. És ne szelektáljunk hitünk alapján, hogy mi az, ami hihető, és mi az, ami nem. Nagyon sokan vannak, hogy hát ezt még el lehet fogadni, ezért belefér, de hát azért vannak dolgok, ami nem. Ugye Mózes ketté választotta a Vöröstengert, azért az már durva. És még lehetne sorolni. Nem szabad szelektálni, ez helytelen dolog. Vagy elhiszem teljes szívemből, hogy létezik Isten, és minden, amit ő mond, vagy akkor semmit nem hiszek el. Azt nem tehetem, hogy mazsolázgatok dolgokban. Ha Isten azt mondja a Szentírásban, hogy mert mindjájunknak leplezetlenül meg kell állnunk Krisztus ítélő széke előtt, és mindenki megkapja, amit érdemel, azt szerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Ha Isten azt mondja, hogy légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját, ha ő ezt mondja, akkor egy szemernyit se kételkedjünk az ő szavában. Első legfontosabbként, tehát hadd mondjam el, hogy az ember vagy teljesen Istenre tekint, életének alapja ő lesz, mindent ő határoz meg, és benne bízik, vagy csak egy-egy szeletet kíván az életéből odaadni, de hát tudjuk azt, hogy hát az nem, az semmi. És azért fontos ezt mindjárt az elején tisztázni, drága testvérek, mert ilyen kemény dolgokat, amit most olvastam Péter leveléből, ez nagyon megítél bennünket, hogy képmutatók vagyunk nagyon sok esetben a hit értelmében, a hit tekintetében. Képmutatók vagyunk. Tegnap, amikor jöttünk, az úton beszélgettünk, és hát egy nagyon kardinális kérdés nálam az utóbbi időkben az, hogy jegyes párok jönnek, és azt mondják, hogy hisznek, és közben együtt élnek. És hát el kell nagyon nagy szeretettel mondani, de hát föl kell vállalni, mert hát ezt egyetlen egy családterapeuta nem mondja, meg egyetlen pszichológus, vagy pszichiáter nem mondja, hogy gyerekek, hát nézzétek már meg, hogy ez nem helyes. De hát a puding próbálja az evés, ugye? Hát szoktuk mondani. Hát. És aztán az ember miután végigkóstol 4-5 pudingot, akkor észreveszi, hogy nem érzi az ízét. És ma ezt látjuk. Nem érzik az ízét a házasságnak. És akkor el kell mondani nagy szeretettel, hogy figyeljetek, ti azt mondtátok az előbb, hogy hisztek. Ha ti hisztek, akkor hazamentek és szépen szétköltöztök. Itt kezdődik. Mert drága testvérek, az Isten igéje nagyon keményen megítél, és rámutat arra, hogy képmutatók vagyunk. Nagyon sok esetben. Úgy gondolom, hogy háromféle embertípus létezik. Az egyik az, aki nem hisz. Azzal nincs semmi probléma, mert látjuk, mondja is, meg látjuk is, hogy nem hisz. Aztán vannak olyanok, akik hisznek, és látjuk az életükön. Ebből van a legkevesebb. És a legtöbb pedig abból van, akik azt hiszik, hogy hisznek. Ebből van a legtöbb. És látszik az életükön, és látszik azt, hogy mit mondanak. És borzasztó. És az ige ilyenkor nagyon keményen megítél. Azt mondja az ige, hogy vessétek le a képmutatást. Mindig el szoktam mondani, hogy drága testek, ne azon siránkozunk, hogy mi van ebben a világban. Hát ami a világban van, teljesen természetes, sajnos a bűn természetességéből kifolyólag ez van a világban. Az, hogy mi van az egyházainkban, mi van az egyházunkban, mi van a gyülekezeteinkben, na azért már vanok sírni, sírásra, vanok. És sírjunk is, és imádkozzunk is, mert vanokunk a sírásra. Tele vagyunk hit szempontjából, képmutatással, álnoksággal, gonoszsággal, és meg annyi mindennel. Kedves testvérek, éppen ezért az első nagyon-nagyon fontos, hogy miután Jézus keresztezni akarja az életünket, bele akar nyúlni, bele akar szólni, nagyon drasztikus és nagyon radikális váltásra van szükségünk. Nagyon. És az én életemben egyértelműen, de nagyon-nagyon komolyan veszem azt, hogy emberek életében legyen gyökeres, radikális változás. Mert ha ez nincs meg, akkor drága testvérek, olyan langymelegek vagyunk, ami ige engem megítélt, amikor hitre jutottam nekem. Ez volt a megtérési igém, Jelenések könyvének 3. fejezetéből a 16. vers, jegyezzük meg, ugye János 3.16 az, mert úgy szerette, Jelenések 3.16 pedig az, hogy mivel se nem vagy hideg, se nem vagy forró, hanem langymeleg vagy, ezért kiköplek téged az én számból. Spurgeon egyszer azt mondta, és nekem nagyon tetszik ez a mondat, hogy a bizonyságtétel egy olyan dolog, amit forron kell tálalni, mert hogyha langymeleg, akkor gusztustalan, undort kelt. És ez ilyen, drága testvérek, ez ilyen. Hogyha a hívő emberek nem égnek az Úrért, hogyha nem tükrözi az ige az ő életükben azt, amit munkál, akkor langymeleg, akkor undort kelt. És drága testvérek, hadd mondjam el, hogy ma a világban azért olyan a vélemény Istenről, amilyen, mert undort keltünk. Sajnos sok esetben undort keltünk. És nagyon fontos, kedves testvérek, hogy nagyon radikális, nagyon drasztikus váltásra van szükségünk. Nagyon sokan azt mondják, hogy jó, hát bizonyos területet átadok. Hát azért gondoljunk csak Gedeon történetére, nem? Hát megadták Jahvénak a tiszteletet, de azért ott volt az áldozóhalam, azért ott volt a szentfa. Biztosítsuk be magunkat több területen is. És nagyon sokan így élik a hívő életüket. Vannak olyan magukat hívőknek mondó emberek, akik alig várják a reggelt, hogy meghallgassák a rádióban a horoszkópot. Tegnap előtt a családi napon kellett szolgálnom, és akkor mondja, kérdezem, hogy hogy vannak, meg minden, és mondja, hogy hála az Úrnak, túl nagyon-nagyon-nagyon jól vagyok, tényleg le is kopogom meg. Borzasztó, borzasztó, és tele vagyunk ilyen megkötözöttségekkel. Tele vagyunk ilyen megkötözöttségekkel. És tetszik tudni, nem az a baj, hogy tele vagyunk ilyen megkötözöttségekkel, hanem az a baj, hogy észre se vesszük. Ez a legnagyobb probléma. Észre se vesszük. Tehát sokan azt mondják, hogy túl komolyan veszi, hogy bigot, hogy nem normális, hogy fanatikus. Ugye hányszor mondják ezt, hányszor éri ez a vád bennünket? És lehet ezt is mondani, de ki az közülünk, aki megvádol bármilyen sportolót? Ki az, aki megvádol bármilyen sportolót, hogy milyen bigott ember? Én tanultam zongorázni, nem tudom, hogy ki az, aki tud zongorázni, Dávid nagyon jól tud zongorázni, és ismeri Csernit. Biztos, hogy ismered Csernit. Valaki ismeri még Csernit? Ilyen meneteket kell gyakorolni. Hú, testvérek, utáltam, gyűlöltem egyszerűen. Annyira a rideg rázott, amikor a zongora tanárom azt mondta, akkor vegyük elő Csernit. És aztán most látom a hiányát, hogy azt nem gyakoroltam most, ezért sokkal gyengében zongorázom. És később néztem fel azokra az emberekre, akik fölkelnek reggel 8-kor, és Csernit gyakorolnak. És este 8-ig. És azt mondom, hogy te jó ég, ez nagyon komoly. És nem mondom, hogy bigott ember. Nem mondom, hogy fanatikus ember, hanem azt mondom, hogy milyen jó. És a sportolóknál is így van, drága testvérek. Nem mondja egyik se, amikor föláll a dobogó tetejére, hogy milyen bigott, milyen fanatikus ember. Ugye egyikünk sem mondja, hanem mi magyarok büszkék vagyunk, hogyha valaki arany, ezüst, bronzérmet, vagy bármilyen helyezést ért el. Nem büszkeség tölt el bennünket. Egyszer Martinek Jánossal találkoztam, olimpiai bajnokkal, öttusázóval, biztos, hogy mindenki ismeri. És beszélgettem vele, és egyszer egy előadásban elmondta, hogy amikor készült a 88-as szöuli olimpiára, különösen azokban az években, minden reggel 6 órakor, már ott volt a komjáti úszodában, úszott, majd ment futni, lovagolni, lőni, vívni, minden nap este 10-ig, és senki se nem mondja, hogy bigot, hogy fundamentalista, hogy nem normális, hanem tudja, hogy ő erre tette fel az életét. Erre tette fel az életét. És ezért fegyelmezetten él, és mindent ez határoz meg. Egy cél lobog előtte, felállni a dobogó tetejére, és a hívő élet is ilyen, drága testvérek. A hívő élet is ilyen. És hogyha bármelyikünket vádolják azzal, hogy bigot vagy, akkor nyugodtan szembesítsük, hogy vajon sportolóink bigott emberek? Nem. A zenészeink bigott emberek? Nem. Erre tették fel az életüket. Ez számukra a legfontosabb. És a hívő embert is, amikor megítéli az ige, amikor leleplezi az, hogy képmutató vagyok, hogy álnok vagyok, hogy gonosz vagyok, és nyugodtan ítélje meg az ige, akkor gondoljunk arra, hogy Isten azt akarja, hogy égjek az Úrért. Jeremiás, annyira szeretem, amikor a teológiára jártam, édesanyám egészségügyben dolgozott, és készítettem vele egy ilyen mellkasi röntgent, és kitettem az ablakra, és odaírtam alulra azt az igét, hogy Jeremiás mondja, hogy csontjaimban rekesztett tűz. És olyan kedves számomra ez az ige, hogy de jó lenne, hogyha mindig ott tűzként perzselne bennem. Hogy mindig tudnék égni az Úrért, nem leégni az Úr előtt, hogy te jó ég, Uram, hanem égni az Úrért. Milyen nagy különbség. Néhány nappal ezelőtt kellett prédikálnom Saulról, és amikor Sámuel megítéli Sault, hogy ott bőgnek a bárányok, és ott üvöltenek a marhák, akkor eszembe jutott az, hogy hát, drága testvérek, ugyanúgy bőg az én életem is. Olyan lebőgés sokszor az életem, hogy az valami döbbenet. Nagy bőgés sokszor. Lebőgés. Leégés. És akkor olyan jó, amikor az Isten igéje megítél engem, hogy milyen vagyok, Uram. És ad, hogy tudjak igazán égni érted. Szóval a hívő élet az ilyen. Lehet azt mondani, hogy nem normális. Hányszor azt mondják, tavasszal voltam egy férfi csendes héten, vittem magammal néhány férfit Biator bágyra, és akkor nagyon szeretem az egyik férfi testvéremet, és szomszédja azt mondta, hogy hát ez az ember nem normális, hogy elmegy egy ilyen csendes hétre, nem normális. És aztán valahogy Isten a szívemre helyezte, és ezt telefonban is elmondta, amikor telefonáltak, egymással beszéltek, és ugye Isten a szívemre helyezte, hogy mi a normális, és mi a nem normális. És az ember úgy végig gondolja, hogy hát milyen egy hívő élet, és milyen egy nem hívő élet. Nézzük meg. Vannak, akik szeretnének felállni a dobogó tetejére, mert ebben hisznek, és lehet, hogy reggel 5-kor vagy 6-kor kell, hogy elolvassa a reggeli igét, elindítja gyermekeit az iskolába, munkába megy, végzi tisztességesen a feladatát, becsületesen él úgy, mint aki tudja, hogy Istennek akar inkább engedelmeskedni, és nem embernek, és ez lesz élete minden cselekedetének a mozgató rugója. Aztán este hazaér, tud a gyermekeivel időt tölteni, tud a feleségéhez vagy a férjéhez gyengéd lenni, nem egy durung, nem egy tuskó, és este igeolvasással, imádsággal zárja a napot, van ilyen élet is. Van ilyen élet is. És ez nem bigott, fundamentalista, nem normális, nem normális élet. Tudjátok, mi a nem normális élet, kedves testvérek? Hadd mondjam el, ami nagyon sok van a gyülekezeteinkben, nagyon sok. Amikor az ember élete egy káosz. Egy káosz. Amikor a gyermek nem tudja, hogy hogyan szólítsa az idegen férfit anyja ágyában, apa, vagy szólítsa keresztnevén. Amikor az apa úgy kiabál, káromkodik a feleségével, hogy a gyerek összeroppan a családi drámától. Amikor az apa, anya annyit gürűzik, dolgozik, hogy elfelejtenek elmenni az óvodába, érte? Aztán a leckét egyedül tanulja meg, egyedül pakol be, és csak az esti puszira futja. Amikor az apa nem egyenesen hazamegy a munkából a gyermekeihez, a szeretett feleségéhez, hanem még tesz egy kis kitérőt a kocsmába, mondván, hogy megdolgozott, érte? Ez jár neki, és aztán korlátot kéne szerelni egészen hazaig, hogy valami módon hazajusson. És tudjátok, ez a nem normális élet. És tudjátok, mennyi ilyen van? Mennyi ilyen van? És ezen kellene változtatni. Ezen kellene. Nem sírni, hogy milyen degenere, fajankó, tiszteletlen, tudatlan fiatalok lesznek ebben a társadalomban, hanem oda kéne figyelni az életükre, a tetteinkre, a kapcsolatainkra. Mert az ember azt aratja, amit vet. Ugye? Milyen csodálatos ez, igen, és ezt látjuk ma. Látjuk. Itt sírunk, de hát azt aratjuk, amit vetettünk. Amit vetettünk. És ne csodálkozunk, hogyha kicsúszik a gyeplő a kezünkből. Jézus tehát ezért akarja keresztezni az életünket, hogy valami változást érjen el az életünkben. Ő azt akarja, hogy minden álnokság, minden képmutatás eltűnjön az életünkből. Szóval Jézus ezért akarja keresztezni az életünket, hogy ne csak fizikálisan, de teljesen megváltozzon az életünk. Jézusnak ez a szándéka a találkozással. Ez a szándéka. És a mai reggel is egy ilyen találkozás. A mai délelőtt is egy ilyen lehetőség lesz. És a mai este is, az egész nap is egy lehetőség a találkozásra. Tudjátok, sok helyen hallhat az ember Jézusról, de az Isten tisztelet egy-egy ilyen igei alkalom az egy különleges hely. Különleges hely. És meg kell becsülni ezeket a lehetőségeket. Az az ember, aki azt mondja, hogy nem kell templomba jönni, gyülekezetbe, hogy hívő legyek, hányan mondják ezt? Mert otthon is meg tudom élni a hitemet. Lehet ezt is mondani, de tudjuk Isten igéből, hogy a hit az hallásból van. A hallásból van. Isten igéről itt hallhatunk, és abból lesz a hit. Aki tehát ezt mondja, nincs szükségem gyülekezetre, templomra, hogy hitet megéljem, azzal a hittel szívvel nagyon komoly probléma van. A ma reggel is egy ilyen lehetőség, hogy Jézus keresztezze az életünket, egy ilyen reggelen az ő igéje szembesít bennünket az életünkkel, a gyengeségeinkkel, a tehetetlenségünkkel, a nyomorúságainkkal. Jézus tehát ezzel a céllal akar találkozni velünk. Jézus nem válkál, ő csak annyit kér, hogy hagyjátok el a régi életeteket, tegyétek le a bűneiteket, szakítsatok a képmutatással, a gonoszsággal, az irítséggel, a rágalmazással, a megbánt múltbéli bűnöket pedig le lehet tenni, meg lehet bánni, hiszen ő azért halt meg, hogy a bűneinket magára vállalja, és annyit ígér, a megbánt bűneket nem hánytorgatom fel többé. A letett bűnök terhétől ő megszabadítő, nem a múltat feszegeti. Hányan szeretjük feszegetni a múltat? Hányan? Ezen a családi napon egy lelkész társam szolgált, és annyira megdöbbentő történetet mondott el, az ő előző szolgálati helyén történt ez, hogy egy misszionárius elment, és gyülekezetet plántált, hirdette az igét, és aztán volt ott egy testvérpár, aki rendszeresen lopta a fát, és óriási mennyiségeket lopott el. És aztán, amikor a misszionárius hirdette az igét, akkor ott elkezdtek az ige közelébe kerülni, és elkezdték fontosnak érezni, hogy változzon meg az életük. És aztán ráterhelődött a két testvérpárra, hogy miket tettek, mennyi mindent elloptak. És aztán odamentek a misszionáriushoz, és kérdezték, hogy mit tegyünk. És a misszionárius azt mondta, hogy menjetek el a rendőrségre, és jelentsétek fel magatokat. És képzeljétek el, drága testvérek, hogy egy héten belül ez a két testvérpár fölakasztotta magát, és öngyilkos lett. Mert annyira terhelte őket ez a bűn. Nem tették le. Nem tudták letenni. Nyilván lelki gondozói szempontból azért kérdőjelek vannak e mögött, hogy valóban ez a megoldás, az elsődleges megoldás, hogy a rendőrségre menjek. Nem az-e az első megoldás, hogy az Úr előtt letegyem ezt bűnként, és aztán akit megkárosítottam, mert Zákeus is nem magát adta föl a császárnál, vagy a helytartónál, hanem azt mondta, hogy 4-szeresét adom vissza annak, akit megkárosítottam. Hát lelki gondozólag nyilván kérdéseket vetesz fel, de a megdöbbent az, hogy nyomasztotta őket, de nem tették le. És kedves testvérek, Jézus azt mondja, hogy a megbánt bűnöket nem hánytorgatom fel többé, mert ezért haltam meg. Mert ő nem a múltat akarja feszegetni, mert Jézus nem a múlt istene, hanem a jelen és a jövő istene, mert ő nem a múltat feszegeti. Milyen jól tudunk csámcsogni emberek nyomorúságain. Mennyire jó ízűen tudunk csámcsogni a múlton, rossz döntéseken, varga betűkön, félrelépéseken, múltbeli hozadékokon. Egy közös beszélgetésekben valaki bedobja XY nevét, és már is lehet róla fincsit, zaftosat pletyizni, ugye? Én 5 faluban szolgálok, és rettenetes, hogy milyen pletykás bűnök vannak. Rettenetes. És ahelyett, hogy imádkoznánk érte, de szeretünk a mások életébe vájkálni, kibeszélni, megvitatni, észosztani, valaki helyett dönteni, a tutit megmondani. Hányszor esek én is ebbe a csapdába, bűnbe, de Jézus nem akar vájkálni az életünkben, ellentétben velünk. Tudjátok, milyen jó volt látni Biatorbágyon, emberek, kemény férfiak, nehéz, megterhelt élettel jöttek. Az egyik alkoholista volt, a másik a házassági válságával küzdött, a harmadik munkahelyi válságban szenvedett, és a hét végére ezek a férfiak megkönnyebbültek, felszabadultak a terhek súlya alól. Tudjátok, milyen jó volt ezt látni? Nem oldódott meg a problémájuk, de tudták, hogy hol van a megoldás, és ez a lényeg. Hogy lehet egy zilált, megviselt, zátonyra futott házasságot helyrehozni. Meglátták azon a héten, van Nyíregyházán, templomtól körülbelül egy 800 méterre egy nagyon híres kocsma, az a neve, hogy Gondűző. És járnak a Gondűzőbe emberek, jártak és jöttek oda Biatorbágyra, ahol nem elűzni a gondot, hanem tetézni lehet. És szabadult alkoholisták tettek bizonyságot, hogy 10 évig rossz helyen űzték, majd eljutva Torbágyra megszabadultak, és visszakapták a tanári állásukat. Újra elvette tőle elvált feleségét, és könnyek között tettek bizonyságot a csoportos beszélgetésekben arról, hogy ez működik. És ezt kell hirdetni, drága testvérek, hogy működik, a Jézussal való kapcsolat, az működik. Hogy meg tud szabadítani valóban ezektől a rengeteg képmutatásoktól, és meg annyi mindentől. És ez működik. Mert gyógyulnak házasságok, mert gyógyulnak kapcsolatok, és lehet sorolni. És ez működik. Valósággá válhat az életükben, amiről a Szentírás beszél. Mert megkötözöttségben élő emberek szabadulnak meg. Lesznek újra szerető férjek, gyengéd apák, dolgos emberek, mert megértették Jézus szavát. Hát ki ne vágyna ilyen életre, nem? Hát ki ne vágyna? Lehet azt mondani, hogy nem normális, de tényleg így gondoljuk? Tényleg nevetünk rajta, és közben a mi családunk, a mi életünk talán lehet, hogy romokban hever. Drága testvérem, hidd el, hogy ez működik, amiről Jézus beszél. Működhet a te életedben is, ne szégyeld, ha azokkal küzdesz, amiről hallottál. Gondolj arra, hogy van gyógyulás, hogy van szabadulás, hogy lehet másképpen élni Jézussal, és ha vágysz erre az életre, miért ne tennéd meg az első lépést azzal, hogy kitárod Jézusnak a szívedet. Hogy azt mondod, hogy Uram, hát tele van az életem képmutatással, hogy mennyi gonoszság férkőzik meg egy pici szívben, és Uram, én ettől szeretnék szabadulni. És ettől van szabadulás. Hadd mondjam el, a képmutatás az egy nagyon-nagyon mély bűn. Én emlékszem, kedves testvérek, hitrejutásom előtt nagyon sok mindenben benne voltam, és ezt nyilván szégyeli az ember, de csak azért vállalom, hogy Jézusra mutassak. Csak ezért az egyért vállalom, mert nem beszélnék róla. De hogyha ezzel Jézusnak adok dicsőséget, akkor már érdemes róla beszélni. És annyi képmutatás volt már akkor is az életemben, amikor bementem a templomba, a gyülekezetbe, az ifjúsági órára, akkor egy kultúrált emberként mutatkoztam meg, Egyébként, amikor kimentem, jártam diszkóba bulizni, meg minden, én voltam az első, aki mindenben benne volt, mindent szívesen megcsináltam, tele volt az ellenőrzőm, igazgatói intőkkel, rovókkal, bújtattam az osztálytársamat, volt egy csaj, aki nem volt nekem szimpatikus, és kértem, hogy köpje le, na, azt mit csinált, felszívta, azt leköpte, és kaptam szépen egy igazgatói rovót. És tele volt az életem ilyenekkel. És közben a templomban meg jó fiú voltam. És most is, drága testvérek, ma is a gyülekezetekben ott van a képmutatás, hogy hazamennek. Nem olyan régen erről kellett prédikálnom, mert egyre súlyosabb bűn az együttélés a gyülekezeteinkben. És gondoljátok el, testvérek, eljönnek, úrvacsorát vennek, és vesznek, és utána hazamennek, és ugyanúgy élnek tovább. Ugyanúgy. És tapossák Jézusnak a szentségét. Tapossák, lábbal tiporják. Egyszer olvastam egy történetet. Volt egy evangelizátor, aki elment egy városba evangelizálni, egy hetes sorozatban, és volt egy testvér, aki ott hallgatta az evangelizációt, és aztán kiment, és lelki beszélgetést kért, és aztán beszélgettek, és Isten egy bölcsességet adott ennek az evangelizátornak, mert mondta ez a testvér, hogy hát van egy bűne, ami állandóan visszatér, és hiába bánja meg, egyszerűen mindig visszajön. És Isten azt a bölcsességet, azt a világos látást adta, hogy a paráznaság bűnében van, és az evangelizátor azt mondta, hogy figyelj, semmi baj. Amikor megteszed, mielőtt benyitsz ahhoz az asszonyhoz, vigyél magaddal egy keresztet, tedd le az ajtó lábánál oda a küszöbhöz, taposd meg, köbdösd meg, aztán menj be. És a teljesen föl volt háborodva, hogy hát egy evangélium, hogy lehet így lelki gondozni? Mi az, hogy egy feszületet? Hogy lehet az, hogy Jézust leköpni? És aztán a felháborodása után azt mondja, hát ezt csinálod. Ugyanezt. Csak az egy feszület, az egy kereszt. De egyébként ugyanezt csinálod. Köpöd, köbdösöd Jézust azzal, hogy te ezt teszed. És utána megbánod, és azt mondod, megyek következő alkalommal. Szóval, drága testvérek, higgyétek el, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy a képmutatást, a gonoszságot, az álnokságot levetkezzük, hogy vágyunk szabadulásra, és vágyunk tiszta életre. Hogy égni tudjunk az Úrért. Mert egyébként pedig köpjük, köbdössük ugyanúgy Jézust, ahogy akkor ott a farizeusok, a papok, az írástudók, a tömeg köbdöste Jézust, gúnyolta. Ugyanezt csináljuk sokszor, ugyanezt csinálom én is. És annyira vágyom a tiszta életre. Annyira vágyom arra, hogy Uram, tisztíts meg engem, ahogy Dávid is, tisztíts meg. Olvassuk el az 51. Zsoltárt. És fehérebb leszek, mint a hó. Ezért nagyon fontos, és ezzel szeretném befejezni. Keressétek először az Isten országát, és az ő igazságát, és ráadásként minden meg fog adatni néked. Minden. És hiszem azt, kedves testvérek, egyszer Balogh Zoltán bácsi, az Iszákos Mentő Misszió vezetője mondta el, hogy szegény az az ember, aki innen, mármint Dömösről, úgy megy el, hogy csak az alkoholtól szabadul. És ezzel azt akarta érzékeltetni, hogy a legnagyobb gyógyulás, amikor valakinek a bűnei az élete rendeződik, és annak következménye lesz, hogy az alkoholtól szabadul. A legnagyobb dolog az, amikor valóban levetkezzük mindazt a rengeteg bűnt, ami ott van az életünkben. És az lesz az igazi gyógyulás. Az lesz számunkra is, ma is a gyógyulás. És hiszem azt, hogy Isten ebben akar dolgozni és munkálkodni. És hiszem azt, hogy valóban erre van lehetőség és működik. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük a te drága egyszülött fiadat, a te egyetlenedet, Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy ő valóban mindent elvesz. Köszönjük, hogy valóban minden bűnt magára vesz, magára vállal, még a képmutatás bűnét, ami oly mélyen ott van bennünk, gyülekezeteink életében. És Urunk, olyan jó lenne, hogyha valóban hamisítatlan, igazi lelki te után vágyódnánk, mert az ad igazán üdvösséget. Azt tudja igazán leleplezni a bűneinket, szembesíteni. És Urunk, add, hogy ez a vágyódás meglegyen bennünk. Ez a lelki táplálék, ez a lelki tej, ez a drága ige, ez olyan fontos lehet emberek életében. És Urunk, kérünk azért, hogy erre döbbenjünk rá nap, mint nap. Megbecsüljük az igét, megbecsüljük a te szavadat, és komolyan is vegyük, hogy legyen változás a mi életünkben. Urunk, kérünk azért, hogy így áldj és szentelj meg bennünket, munkálkodj és dolgozz bennünk a mi szívünkben. Amen.